3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Örkény Istvánról fogunk beszélni. Mielőtt bejöttünk a stúdióba, a kollégákkal beszélgettem arról, hogy tulajdonképpen ugye mi nagyon sok írót, költőt próbálunk megbeszélni, kicsit föl is támasztani néha, és hát arról volt szó köztünk, hogy Örkény hogy él. És sokan mondták, hogy hát az egypercesek nagyon sokat segítenek annak, mert hogy a fiatalabb generáció is tudja, hogy kiről van szó, mert ugye ezek pontosak, rövidek, célba találnak, szellemesek, de és hát erre rá lehet csatlakoztatni a tótékat, vagy a macskajátékat, vagy másokat. Tehát, hogy nagyon sok múlik azon, hogy egy írónak keveregnek, vagy kavarognak-e mondatai a közvéleményben, és hát Örkénynek ugye ott vannak a mondatai természetesen. De hát nagyon sok minden van az ő pályájában, életében, amiről beszélnünk kell. Például ő szerintem, az én véleményem, kiváló példája annak a meghasonlott magyar értelmiségének, aki ugye visszajön a hadifogói táborból, előtt a munkaszolgálatból belép a kommunista pártba, dolgozik a Szabad Néptárt, tehát meggyőződéses kommunista lesz, és aztán hogyan ábrándul ki a rendszerből, hogyan jut el odáig, hogy 1956-ban ő írja meg ezeket a híres sorokat, amiket a Szabad Kossuth Rádióban beolvasnak, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámosszon. A igazi szöveg egy picit más, de hát majd erről később. Szóval, hogy érzitek Örkény jelenlétét ma, Gyuri?
Jelen van, abszolút módon. Hát a drámáit ritkábban játsszák, pedig hát nagyszerűek, és elsősorban hát a tóték. De a tóték az kisregénynek talán még nagyszerűbb. Szóval aki akár csak egy olyat tud írni egész életében, mint a tóték, hát az nagyon nagy író, ott nincs mese. Emlékszem, hogy 1966-ban, amikor megjelent a kisregény, mert ugye először filmforgatókönyv, nem lett film belőle, és amikor olvastam, akkor egészen fejbe csapott a dolog. És emlékszem, máig látom magam előtt azt a jelenetet a tótékból, nem olvastam az utóira, amikor átugorják a nem létező árkot. Ez úgy van leírva, hogy egyszerűen az olvasó nem tudja nem elképzelni. Na most aztán megcsinálták filmen is, meg színpadon is, és nem úgy hatott. Ez annyira zseniális, és egy csomó fordulata, ahogy ezt előadja, ahogy ezeket az alakokat párvonással megteremti. És az egész történet maga csodálatos mű. Úgyhogy ahhoz képest elég későn jelent meg könyvalakban, külön, és hát nem látom, hogy az nagyon közkézen forogna. Hát, hogyha valamit a 20. század irodalmából kötelezővé kéne tenni a középiskolába, akkor ez. Na most persze, hogy él, mert az egyperceseket nagyon hálásan el lehet mondani, és Márcsai Pál évtizedek óta mondja. És nagyon jó műsora van, és annak nagyon nagy sikere van, és újra meg újra elmondhatja. Azon kívül is azért nagyon sok minden van, ami megmaradt. Hát az a nagyon vastag novellás kötet, az összes novellái, rendkívül tanulságos, mondjuk egy író, vagy egy író növendék számára, hogy hogyan jut el az igazi tömörséghez, meg hogyan jut el a vicc népdalszerűségéhez, az igazi folklórhoz. Hát amikor valaki maga folklór tud kreálni, és sok ilyen kicsi történetből megcsinálja ezt a nagy szemléletet, ami a népnek a szemlélete, hát az óriási dolog.
Egy meglehetősen jómódú polgári családból származik, a piarista gimnáziumban végez, aztán műegyetem, vegyészmérnöki kar, és hát összekerül József Attilával egy pillanatra, hogy a Szép szó közli, azt hiszem, hogy egy novelláját, És valahol azt olvastam róla, hogy de az ő jó módúsága nagyon zavarta József Attilát, és hát megpróbált ezt oldani, mármint Örkény, és elhívta József Attilát ebédelni, vagy vacsorázni, már nem tudom. Amiről kellemetlenebb szituációt, aztán később azt mondta, nem tud elképzelni, mert József Attila feszengett, és hát nem látta őt másnak, mint egy gazdag embernek, aki mellett ő egy ilyen szegény gyerek. És időnként még lelkiismert fudalása is volt, mert ő segítette ki a nyomorult írókat, költőket, például Zerg Zoltánt a Japán kávéházban egyszer 20 pengővel. Szóval ő volt az úri fiú, és utána ő volt a munkaszolgálatok rabja, meg utána elvitték egy ilyen szovjet fejtágító iskolára, Krasznagorban, azt hiszem ott a hadifogói táborban, és aztán így lett belőle kommunista. Elég fura ív. Te ezt hogy írnád le, Bali?
Hát nekem sajnos nem volt ilyen személyes találkozásom Örkénnyel, vagy a megjelenő Örkénnyel. Az első könyv, amivel találkoztam, az a Párbeszéd a groteszkkel volt, megelőzte az egypercesekkel való megismerkedést. Ugye ez interjú kötet mindenféle nagyon érdekes személyes dolgokkal, amelyet az író halála után azt hiszem 2 évvel adtak ki. Én 11-12 évesen kaptam meg, és az igazi találkozás számomra a gimnázium volt. Abban a Veres András, Szegedi Maszák Mihály közölte, vagy irodalomkönyvben, azt hiszem az első osztályosban, amely végre szakította a kronológikus sorrendet, benne volt a ballada a költészet hatalmáról. És akkor ott engem megvett egy életre Örkény, és tényleg az egy perc csak valami olyasmi, amely mindenkié. Tehát én sokat tanítottam középiskolában és különböző felsőoktatási intézményekben, nagyon-nagyon különböző tárgyakat. Egy novellát mindig felszoktam adni, ez a Gondolatok a pincében, ami ugye szintén egy perces, és mindig, tehát hogy olyan, ez olyan, mint Bach zenéje, vagy ahogy Kányádi Sándor írt a Mozart zenéjéről, hogy ez mindenütt hat, és mindig, és mindenki körében hat. Tehát bizonyos értelemben Örkénynél ma nincsen egyetemesebb halott magyar író, aki ennyire tudna hatni, pedig hát lassan 50 éve, hát 45 éve, hogy nincs köztünk, és az a Örkény, aki sikerlisták élén volt, akit elkapott a szenzáció, az valójában alig egy évtizedig, egy bő évtizedig lehetett az irodalmi élet hőse, holott a pályája sokkal hosszabb. Bennem nagyon megragadt. Én akkor még semmit nem tudtam az asszimilációról, az úgynevezett zsidó kérdésről, sőt, semmit a holokauszt tragédiájáról, amikor 11 évesen kezembe került ez a Párbeszéd a groteszkről, és ott olvastam, hogy ugye az édesapja ugye a Kígyó Patika tulajdonosa volt, és hát gyengéskedett. És hogy úgy belőtte a kávéház tükörablakait, és ez nagyon megmaradt bennem ez a kép, és máig szimbolikusnak érzem azt, hogy bár nagyon-nagyon negatív szavaink vannak arra, és lehetnek is joggal, hogy milyen volt a századvég magyar nemesi kultúrája, azért rettenetesen vonzó volt. És bizonyos értelemben Örkény is ezt követte, és beleborzong az ember, amikor tényleg például ezt a József Attiláról ugye sokszor beszélt, azt az emlékét megosztja, amikor 60-i báróval, nem a Lajossal, hanem Bertalannal, a híres nevezetes orientalistával való találkozásukat leírja, aki ugye szintén a Szép Szón körül mozgott, benne is volt a szerkesztőségben, és természetesen szponzorálta, és ugye József Attilának is 200 pengőket juttatott, de hát ugye József Attila büszke, nagyon büszke ember volt, nem lehet ezt akárhogyan, és elmentek, ha jól emlékszem az anekdóta szerint, és beszélgették, és Örkény egyébként zseniálisan kíméletlen, mint író. Leírja ezt az egész 60-i jelenséget, a kövér embert, az unalmas beszédet, hogy tűrik, és azt is, hogy mekkora feszültség ébred, Attilában így nevezi, és aztán ott vannak a végén, és Örkény megpróbálja megmenteni a szituációt, és azt mondja, hogy kérlek halássan, mondja a 60-inak, adjál kölcsön 200 engőt, ami hát így önmagában, és mire kell az neked? És Örkény kivágja magát kapupénzre. Tehát, hogy nem csak az írásban, hanem életben is a groteszknek olyan fokát tette, sajnos ugye egyébként Attila akkor már kívül volt, meglógott büszkeségben, félénkségben, egyebekben, de megrendítő és megrázó. És most, hogy készültem a műsorra, azért nagyon hála egyébként az Özvegynek a monumentális kiadói tevékenységéhez nagyon sok minden elérhető a kevéssé ismert Örkényről. Tehát például az, hogy próbál gúzsba kötve táncolni a 40-es évek végén, az 50-es évek elején. Van az a eszéje, az írás közben. Hát ez az irodalmi újságban jelent meg.
53, igen.
53-ban. Hát borzongató. Hát borzongató, de máig izgalmas, ahogy leírja az arcpoétikáját, miközben szinte komolyan mondja, hogy igen, az írónak komolyan kell vennie, és az írásában érvényesítenie kell azt, hogy amit leír, az ne veszélyeztesse a második 5 éves terv sikerét, meg egyebeket. És van benne egy mondat, ami engem milyen is személyesen megérint, ez pedig arról szól, hogy a valósággal úgy találkozik, hogy ő járt le Sztálinvárosba, ugye ez a mai Dunaújváros, az első szocialista nagyipari város, amelyet egyébként kuláknak minősített parasztok tízezrei építettek embertelen körülmények között. Közöttük az én anyai nagyapám, aki penészlekről volt oda vezényelve 9 gyereke mellől, és hogy megrendíti az, hogy az egyik ilyen étteremben vagy kantinban állva esznek ezek a munkások, a kenyeret a hónaik alá szorítva, és Örkény azt mondja, hogy ő ezt nem látta be. És hogy képes elmélkedni ez a szerző, és hitelesen, máig hitelesen, bármennyi csapda, meg alkalmazkodás, meg borzalmas, korszakbeli dilemmák teszik zsúfoltá ezt a szöveget arról, hogy ezt kell fölismernie az írónak, ezt a megalázottságot, ahol a zsírfoltos, mocskos, szennyes kantinban építik azt a szocialista jövőt, amelynek ő egyébként az elkötelezett építője. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg ott van a tóték, amely önmagában is, ahogy Spiró György elmondta, megállna, ha csak ez az egyetlen műve lenne. Ott van a macskajáték, ott van az egypercesek, de ott van a Niagara kávéház, és ott van ez az írás közben, és ott van az egész örkényi sors, elköteleződés és játékosság között, az írói autonómia és a nemzetszolgálat között. Igen, hát ezek egyébként az 50-es években ilyen szavakat használ, hogy mit tehetnék a nemzetért, mi az író hivatása, egyebek. Tehát egész egyszerűen újra és újra fel kell fedezni, nagyon sok rétege van ennek az Örkénynek, és bocsánat, hogy én most ezt emeltem ki, de ez engem nagyon megfogott, ez a sztálinvárosi dolog, amit ő ebben az írás közben című elmérkedésebben, ami ugye nagy vitát kavart, felemleget.
Említheted volna a Lilatintát is, abból is balhé lett, amikor a haladó szellemű mérnök megkívánja a burzsulányt, és erre a Rivai azt mondja, hogy hát ennél hazugabb, rohadtabb, mert hát ugye az osztályharcot valami meghaladja, hát a szerelem, vagy a nemi vágy, stb. Hát ez lehetetlenség. Bocsánat, Gyuri.
Igen, ahhoz, hogy valaki remek művet tudjon írni, ahhoz 2 feltétel kell. Az egyik, hogy emberré váljon. És hát Örkény megküzdött érte. És a történelmi körülmények is úgy hozták. És hát az, hogy ő ugye fehér karszallagosként volt behívva, de aztán azonnal zsidónak kezelték a cseregbe, hát az azért nagy pofon volt. És hát utána az a 4 év, ahogy ő írja, hadifogság, amiből egy nagyszerű könyv született.
A lágerek népe.
Hát ez egy alapmű. azt is kéne tanítani, hogy mi történt valójában. Tehát akkor ő igazi emberé vált, aki képes lesz majd műveket írni, de ez még csak az alapfeltét. Addig is írt, na de hát ahhoz meg kell érni. Örkény azt szokta mondani, hogy 50 éves korban lesz a prózaíró, prózaíró. És ez nála igaz volt, és nagyon-nagyon sok írónál igaz, ugyanis egyrészt emberé kell válni, tehát olyan emberé, aki ki tud fejezni olyasmit, ami a közösségé. És hát erről neki nagyon szép mondatai vannak. A lágerek népe az az alap, ahol ő tulajdonképpen a magyar néppel azonossá válik, és ez az egyik feltétel, hogy ő nagy magyar író legyen. A másik pedig, hogy mindenféle vállalt, meg kívülről oktrojált illúzióktól mentesen végre azt tudja írni, ami az igazán a fontos. És ehhez nagyon sok idő kell, és nagyon sok munka kell hozzá. És rengeteg tévedés kell hozzá. Na most nagyon megfontolandó, ami például a lágerek népében van, hogy mi volt a legnagyobb baj Magyarországon? Az, hogy nem lett magyar légió a hadifoglyokból. Ugyanis valószínűleg akkor, hogyha lett volna olyan légiója a magyarságnak, mint ahogy a csehszlovákoknak volt, meg mindenkinek volt. Annak ellenére, hogy nem tudtunk kiugrani. De nem lett. És az, hogy nem lett, ezt ő nagyon-nagyon pontosan látja, hogy kifel elérette, döntsék el a beavatottabbak. Lehet, hogy azóta, hogy Dezsőgék garanciákat kértek a szovjet kormánytól. Lehet, hogy nem tudtak megegyezni, Horthy mellett vagy Horthy ellen harcoljon a magyar légió. Mindkét feltevés lehetséges, de végeredményben mindegy, hogy a kutyát vágjuk-e a fához, vagy a fát a kutyához. A magyar légió nem született meg, és ez nagy baj volt a hadifoglyoknak, és nagy baj Magyarországnak. Hát ez nagyon világos, és utána megpróbálta utólag létrehozni ő is, meg még sokan mások a magyar légió, nem lehetett. Ez az egyik. A másik, hogy megteremteni, megszerezni azokat az írói eszközöket, hát az borzasztóan nehéz, és sokáig tart. És nagyon sok gyenge mű kell ahhoz, hogy aztán valaki remek műveket írjon. Na most az egypercesökből idézek, mert nincs mód arra, hogy hosszabb dolgokat idézzünk. De azt mondja, hogy létemről. Jó napot, jó napot. Hogy van? Köszönöm, jól. És az egészsége hogy szolgál? Nincs okom panaszra. De minek húzza azt a kötelet maga után? Kötelet? Kérdeztem hátra pillantva. Azok a beleim. Na most, hát ez bármilyen nyelven, bárhol, bármikor. Most hozzá kell tennem, hogy az, hogy korlátozott világhíre lett Örkénynek, ez rendkívüli módon sajnálatos. És ebbe benne lehet az az igyekezet, amit a magyar állam tanúsított a remek művei iránt, hogy gyorsan lefordítani angolra, például a Tótékat Györgyei Klára fordította, aki nem magyar, az Egyesült Államokba élt, de nem külföldi kiadója lett, hanem a Corvina. És akkor ez kész, akkor már nem terjesztik. Tehát meg kellett volna várni, csak hát ki tudja azt kivárni, ami külföldön valakik szíveskednek fölfigyelni rá. Lehet, hogy nem figyeltek volna föl rá, de így sajnos elásták. A színházban, a különböző színházakban az élet sikere, tehát Moszkvától Amerikáig mindenütt játszottak Örkényt abban az időben, és nagyon jó előadások születtek, de azóta nincs benne a világirodalomban úgy, ahogy megszolgálná. Én tanítottam a Tóték darabot, mert jó a fordítása, amerikai diákoknak 1990-91-ben. Tökéletesen értették, semmit nem tudtak a magyar, de nem is kell, tökéletesen működik az egész. tehát bármikor úgy működik, mint egy Molière vagy egy Shakespeare. És hát ezt azért ritkán érik el magyar szentük. Mutatok még valamit itten, hogy hogyan tudott igazán tömören fogalmazni. 1949. Rajk László külügyminisztert, a párt régi harcosát saját kérésére halálra ítélték. A kivégzés a kölcsönös egyetértés és bizalom jegyében folyt le, kis számú meghívott előtt.
Hát, bocsánat.
Hát ez a nagy író. Hát, és nem tudom, hát itten egy csomó mindent felolvashatnék.
Igen.
Olvassanak őrként, hát azért szenzációs. Szenzációs. Hozzáteszek még valamit.
Igen.
Én nem találkoztam vele, de ez az én hülyeségem miatt történt. Ugyanis engem Örkény István fedezett föl.
Hogy?
Mert bekerült két darabom a Vígszínházba, nem én vittem be, és Radnóti Zsuzsa azt kérte, hogy hát nem lehet előadni őket, sajnos, de hogy mást írok-e. És írtam, valami novelláim voltak, hogy vigyem be neki. És akkor fölhívott, miután elolvasta, hogy megmutathatja a férjének. Hát mondtam, mutassa. Nem tudtam, hogy Örkény István a férje. Örkény fölhívott, azt mondta, hogy nagyszerűek, és megengedem-e neki, hogy bevigye az új írásba. Hát mondtam, vigye.
És
így jelent meg az első novellám, és utána hát sokkot kaptam, hogy hát olyan, mint a többi, és akkor egy ideig nem akartam publikálni semmit. Ez is jót tett. És amilyen hülye voltam, nem próbáltam megismerkedni vele. Gondoltam, hogy zavarnám. Nem biztos örült volna. Évtizedekkel később hallottam két független forrásból, 40 évvel később, hogy Örkény a még létező, akkor még létező kávéházakat végigjárta, és lelkendezve mondta, hogy van itt egy új nagy tehetség. Spírónak hívják. Kihagytam. Hát nagyon nagy marha vagyok, és borzasztóan sajnálom. Hát azt mondták természetesen, hogy asztalnál ugyanolyan jó volt, mint írásban. Hát ez egy nagy dicséret, mert hát kire mondtak ilyet? Kardos Gé Györgyre. De másra nem nagyon. Szenzációs ember lehetett, és csodálatos olvasni a félig jó írásait is. Mert rendkívül tanulságos, de ezt csak az írójelölteknek mondom, a közönség olvassa a remek műveit.
Ugye az ő generációja, amelyik betévedt a kommunizmusba, és aztán hát megpróbált kifarolni belőle, 56. október 23-án ott van a tömegben, ott vonul a többiekkel együtt, ott van a Rádió Ostrománál, elnökségi tagságot vállal a Magyar Írók Szövetségében, és hát, ahogy említettem már a műsor elején, ő írta az eredeti szöveget, amit aztán felolvastak a Szabad Kossuth Rádióban, az úgy hangzott, hogy a rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt, parancsokat hajtott végre, hazudott éjjel, hazudott nappal, stb. Stb. Tehát ez a hazudtunk, mi, ez kicsit így átfordítódott közben, de hát ezért 4 év járt. Már úgy értem, hogy 4 év eltiltás, vagy 5 év eltiltás. Tehát gyakorlatilag 62-ig nem jelenhetett meg. Igazából ennél többet nem csinált, de hát egy embernek elég. Elég ez a mondat, amit leírt. Mert azóta is, hát hogy mondjam csak, Örkény egypercesként forog a magyar ajkakon azóta is. Csak nem mindenki tudja, hogy Örkény írta. Pali?
Hát ezt többen megírták már ezt a mondatot, és azt is, hogy az egyes szám harmadik személy, az hogy lesz többes szám első személyé. György Péternek van erről egy nagyon érdekes, és szerintem nagyon tanulságos elemzése. Ugye maga Gömöri Endre, aki ugye érintett volt, hiszen a Szabad Kossuth Rádió egyik szerkesztője volt, és nem utolsó sorban a Párbeszéd a Groteszben jelent meg ugye Brádi Zoltánnak az interjúra, ja, ahol maga Örkény alakítja át a mondatot úgy, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon, és ezt elemzi György Péter, és nagyon érdekesen, hogy az, ami ott 56. október 30-án elhangzik, az ugye a rádióról szól, egy kollektivitásról. Akkoriban ugye a rádió volt minden, hát televízió még nem volt Magyarországon, internet ugye, meg sok minden más szintén nem. A rádió volt az, amelyet akár a falun is mindenki hallgatott, összegyűltek ott, ahol volt rádiókészülék. Tehát nagyon nagy hatalmú dolog volt, és maga Brady is utal az interjúban arra, hogy 16 évesen megmaradt benne ez a mondat. Örkény meg igazából magára veszi ezt a többes szám első személy egyfajta bűnvallomásként. Az író árulás, az értelmiség megalkuvása, az, amit ugye már az Írás közben című munka is pedzegetett, hogy ők nagy lelkesen betartják a cenzúrát, meg egyebeket, hirdetik az eljövendő kommunista jólétet, és közben a paraszt, aki építi Sztálin várost, embertelen körülmények között eszik a csajkájából. És azt, hogy ezt miért kellett lehazudni az égről, és ezt magáévat teszi utólag, és még ekkor sem veszélytelen kijelenteni ezt a mondatot, mert hozzáteszi, hogy ő nem bánta meg. Ő úgy érzi, hogy nem volt téves, amit mondott, és az, hogy szilenciumot kapott, azt abban nem gyakorol úgymond bűnbánatot.
Te várjál, ugye ez az interjú 1972-es.
Igen.
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 Tehát akkor még bőven hát a Kádár korszakban.
Azért akkor ugye visszarendeződés van, jön a Komócsin, tehát hogy nem tudjuk, még arról is beszélnek, hogy Kádár is megy, és még szigorúbb dolgok vannak. És hát azt se felejtsük el, hogy azért a kortárs első számában hat író, köztük Kónya Lajos, Benjamin László és Örkény is megjelentett egy kényszerű igazodó mondatot, és ez az utolsó írása egyébként sokáig, amelyben igazából látszik, hogy kényszer hatása alatt kijelentik, hogy azok, akik külföldön beszélnek, azok számukra idegenek, de még mindig igyekeznek a név kiejtése nélkül a Nagy Imrei fordulatot, az úgynevezett új szakaszt, ami ugye a rákosizmussal igyekezett leszámolni, de hát ugye nem sikerült, és ezzel való azonosulásukat jelzik. Tehát Örkény, én azt gondolom, hogy amikor alkalmazkodott, amikor beállt a seregbe, van egy 19-es novellája ugye a Rákosi emlékkötetben is, akkor is igazából olvashatjuk azokat a munkákat, azokat a szövegeket, mint olyanokat, amelyen átment, amiről Gyuri beszélt, a lágerek népe. Az, hogy azonosult a magyar néppel, az, hogy emberré lett, az, hogy levetett minden sallangot, és ezáltal én továbbra is nagyon jó, hogy ez a lágerek népe szóba került, mert a macska játékot bármikor megnézi az ember Makkároly rendezésében, bármilyen nagyon jó színpadi verziójában, de a lágerek népe, ahogy ott az éhségről ír, vagy az asszony utáni vágyakozásról, ő, akinek három felesége volt, ott van egy, és arról, hogy egyenlíti ki ez a borzalom, tehát főként, aki biztos, hogy nem akart harcolni, elviszik, és zsidóként van ott, aztán hadifogságba kerül, és leírja, hogy egy nyilas pártszolgálatossal együtt vannak, és hogy ez a nyilas pártszolgálatos is vágyakozik a mennyasszonya iránt, aki történetesen szintén nyilas volt, és leírja a levelet, hogy drága Mancika, ha időközben nem akasztották föl, én továbbra is nagyon szívesen feleségül vettem. És ez Örkény írja le semmifajta elítéléssel. Tehát ő azonosul azzal a vágyal, amit ez a szegény nyilas pártszolgálatos ott messzi Oroszországban érez, és hát nyilvánvaló ő is érez a vágyódást, a szerelmek, a kalandok a nő iránt, az asszony iránt. És éppen ezért ez a lágerek népe szerintem egy olyan munka, amely jóval nehezebb, de mégiscsak valami arról szól, amit nagyon kevésre tudunk megvalósítani, arról, hogy fejezzük be ezt a szellemi polgárháborút, ami Magyarországon dúl, hiszen közös végső soron a nemzeti tragédiákban közös sors jut. Van, akinek jutalmú jut, az, ami másnak büntetésül. De ugyanaz jut. Tehát egy nagy megtisztító munka ez a lágerek népe, és nem mellesleg továbbra is nagyon aktuális olvasmány, amelyben azért ott csillog már az örkényi groteszk. Bár negatív véleménnyel volt, én elolvastam a Szép Szóban a József Attila által javított Forradalomnak című munkát, ahol ugye az őrültek fellázadnak, és birtokba veszik a várost. Hát már abban is van egy nagyon érdekes, bizarr perspektívája az emberi létezés egzisztenciális nyomorúságának, tehát szerintem minden őrként érdemes olvasni.
Csak ide illik azért gyorsan, ide szúrom a Pistel Vérzivatarban mottóját. Azt mondja, hogy ettől a kortól mit kaptunk? Ettől a kortól kaptuk, hogy lehessünk hősök és gyilkosok egy időben, egy helyütt és egy személyben, ki merre fordul a szerint. Ez csak a lágerek népéhez, amikor a nyilas pártszolgálatoshoz tartozik hozzá a megértés, vagy mondjuk ugyanaz, mint a Lila Tintában, ahol a vágy, a nő utáni vágy, ugye legyőzi az osztálykorlátokat, és még egy burzsúrlányt is meg lehet kívánni. Jó, bocsánat, Gyuri.
Őrként idézek mindannak az alátámasztására, amit mondhatok. A lágerekről mondja, a népről. Velük dolgoztam, velük reménykedtem a hazajövetelben. Tehát tökéletesen egyé váltam velük. Itt nem volt rang, itt nem volt gazdag és szegény, itt mindenkinek 600 gram kenyere volt naponta, meg reggel egy levese, délben egy kásája, vacsorára megint kása. Egyforma lettem a világgal. És a lágerek népével kapcsolatban még egy nagyon érdekes. Otthon a szabad hazában sokszor igazságosabb bíró lesz az, aki itt a fogságban kenyeret lopott, mint aki a bírói hivatást megtanulta, de nem tudja, mi az híján lenni a kenyérnek. Az igazságot sosem osztogatták ingyen, mindig szenvedni és harcolni kellett érte. Hát igen, ő nagyon komolyan gondolta. És annyira komolyan gondolta, hogy ő, mármint, hogy mélységesen magyar, természetesen, hogy erre hadd idézzek egy percest, amelyiket hát 70-es évek közepén írt, és hát 50 éve, és egyre időszerűbb. Minden külön értesítés helyett. Fájdalomtól megtört szívvel tudhatjuk, hogy jóságos életének 89. évében elhunyt özvegy Varga Domokosné született Krása Johanna. Gyászolják leányai, fejei, unokái, dédunokája, úgy mint Mrs. Jack Kay, Dorothy, Christopher, Ellen és Jack Jr., valamint Frau Magda Rüdiger, Horst, Anne-Marie, Walter, Johanna Esculidos Perez és a dédunoka Pepe.
Hát ez ma, tenni ma ennél nem lehet aktuális a vége.
Aktuális, igen.
Van még valami, ugye jönnek a 60-as évek, amikor sorra születnek a nagyművek, és ezzel én még egy örkény idézetet hadd tegyek ide. Ez nagyon vág ahhoz, amiről Gyuri korábban beszélt, hogy tudnélik, ezekben a kisemberi sorsokban hogyan találta ő meg a nagy-nagy igazságokat. Azt mondja, ami tömegnek látszik, a sorsokat rejt magában a legszürkébb, legszűkszavúbb ember is emlékeket, vágyakat, indulatokat, szenvedélyeket hordoz, és ő nem szégyelt, és őt azt gondolta, hogy valami végtelen gazdaság, vagy gazdagság ezekből a szürke emberekből előbányászni a nagy történeteket, mert ott vannak igazából. Szóval jönnek a 60-as évek, és hát itt azt mondja, hogy a macskajáték, a tóték, Jeruzsálem hercegnője, tóték dráma, egypercesek, Pisti a vérzivatarban, ez 69, ezt nem akarták előadni egy darabig.
Hát be volt tiltva. nem tartom a legjobb művei közé sorolandónak. Nagyon szellemes, meg érdekes, hogy a gyilkos is áldozat, és viszont, de mondjuk egy kicsit mechanikusan van az én számomra végrehajtva. Láttam a bemutatóit a Vígszínházban is, Valló, meg aztán Babarci megrendezte Kaposváron. Az nem győzött meg, de hát mindegy, nem az számít egy nagy íróból, ami nem sikerül igazán jól, hanem az számít, ami egyszerűen óriási és lenyűgöző, és van neki elég ilyen műve.
A Pisti a vérziklatárban ugye négy alakban próbálja megragadni azt, ami a 20. században történt az emberrel. Sokan gondolták, aztán azt olvastam, hogy nem arról van szó, hogy ő lenne a Pisti, bár nem lehet tudni igazából, mindegy is, hogy nagyon nehezen előadható darab, ezt mindenki írja róla, rettenetesen bonyodalmas, de hogy így bele van sűrítve mindaz, amit a 20. század így nyomorúságosan tudott juttatni annak, akinek volt szerencsétlensége benne élni.
Bocsánat, csak hogy mi az alapja az én ellenérzésemnek ezzel a konkrét művel kapcsolatban? Hogy belelövik a Dunába Pistit, egy Pisti lövi bele a Dunába, és aztán föltámad. Eltörli a halált, holott a nagy irodalmi mű abból indul ki, hogy van halál, és visszavonhatatlan.
Hát állítólag sokak szerint a Tanú című filmnek is ez a baja, hogy nincs kivégzés, nincs bűn, nincs dráma a végén, mert a célelvtársa ez nem járult hozzá. Igen. Pali?
Nagyon érdekes, hogy a történelmet érintitek, és az, hogy ez meg tud sikeresen és kevésbé sikeresen valósulni. Én történészként nagyon sokat foglalkozom azzal a dilemmával, hogy a történelem nem fogja meg az olvasókat, holott mindannyiunknak van múltja, mindenkinek, egytől egyig, és mindenki számára sokat ad, hogy pozitíve vagy negatíve, azt nem tudjuk eldönteni, a múltja. És hogy a történészi eszközök, a filológia mennyire tud kapcsolatot létesíteni a halottal, hiszen a történelem a halottakról szól. És akkor itt van Örkény. Akkor írja mondjuk az egy magyar író dedikációit, ugye Tád Évi, akinek múzeuma van, amikor Amerikában egy bizonyos Hayden White megírja a Történelem terhe című tanulmányát, amiben kifejti azt, hogy a történelem és rajta a történetírás kikopik, mert életidegen lesz. Most ezzel szemben, ha elolvassuk ezt a rövid kis novellát, és én csak egy részletet, akkor itt van az egész életkorszak, az a rettenetes zavar, amelyben mindig voltak azok, akik tudtak érvényesíteni. Tehát Tád Évi dedikációi. Hamarabb Kristóf miniszteri tanácsosnak, hazafias hódolattal, lófő Tád Évi, lófő, értsük, ugye 20-as évek eleje, amikor visszatér. Következő dedikáció Biatorbágyi Blumfeld Móricznak, a nagy humanistának, a Hungária első gumi vezérigazgatójának, az írók bőkezű stábjának, Tá Deutsch W. Ugye? Hát egyértelmű utalás a 60-iakra, arra, hogy ugye nemességet szereztek maguknak a nagy zsidó tőkések. Jön a következő, manapság már kevésbé érthető, de a történet számára egyébként így is kifejező. Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai misszió védnökasszonyának a megváltásra váró Tá D.V. Ugye keresztény kurzus úgy érvényesül az ember, ha kifejezi, hogy megváltásra vár. Ostorovics Kornélnak, belépünk a 30-as évek végébe, a nagyszerű kritikusnak, a Göbbels prózája című eszőszerzőjének. Hát egészen elképesztő, és aztán ugyan vannak ilyen szerelmi, meg egyéb dolgok, az is nagyon érdekes, hogy ugye a történelem az nem csupán köztörténelem. A 14-es Trenka Tivadar vezérőrnagy hadosztályparancsnok úrnak innen a távolból súlyos vastag bélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti tiszteseit és legénységét Tád Évi karpatományos őrmester. Az ezt követő megint egy balladai tömörítés, de hogy lehetne a magyar történelmet az, aki át tud menni nyilasból kommunistává, Hamara Kristófné elvtársnőnek 6. kerületi igazoló bizottság, barátság, ugye felkiáltójellel KVV, és a következő Osztorovics Kornélnak az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének. A volt nyilasnak most már mint kommunistának ír. És aztán mondhatnánk Blumfeld Móricz bácsinak, akinek az állatkertbe ír a szép vizslakölykökért, most már ugye az egykori nagytőkést a kommunista rendszer úgymond hát kiszipolyozta, és így tovább. Benne van sokkal pontosabban, mint a magyar történelemről szóló úgymond tízkötetes az, hogy miről szólt mondjuk ez az egész középosztályi nyomorúság, a magyar polgárság és értelmiségi osztálynak, hát ez az egész alkalmazkodó képessége, és ez egy egyperces novella, amire a történészek csak a lábjegyzetek tömegeit tudják oda tenni, mert a fő narratívát Örkény megírta. Pontosan.
Gyuri?
Igen, egy kis egyperces. Kis ország vagyunk. Hóhérneje. Milyen finom ez a sajtos keksz. Hóhér. Szinte elrepül. Áldozatneje. Kóstoljátok meg az édeset is. Hóhérneje. Ilyen finomat még nem ettem. Áldozat. Gyakrabban kellene összejárnunk. Hóhérneje. Csak így tudjuk megismerni egymás álláspontját. Hóhér. Minden találkozás közelebb hoz egymáshoz. Áldozatneje. Kevesen vagyunk, tartsunk össze. Áldozat. Összetartozásban az erő. Hóhér. Mondd csak kérlek, megittuk mi már a pertut? Áldozat. De hiszen tegeződünk. Hóhér. Szeretnék veled még jobban összetegeződni. Áldozat. Akkor ígyunk. Hóhér. Isten éltessen. Áldozat. Téged is, pajtás.
Tótikról akarlak megkérdezni benneteket, még van 10 percünk, és engem ez, amióta ezt először láttam, valamiképpen itt piszkál, hogy tudnék, ez a kisember, aminek a filozófiájáról ő sokat írt, és hát nagyon sokat használt is ebből, itt jelenik meg, hogy mondjam, csak teljes fegyverzetében, egy bomlott elmével, aki ugye az őrnagy, és hát ugye akit azért tűrnek el, szolgálnak ki, mert hát a fiunk ott van a fronton. És van egy pont, amin túl az ember úgy tűnik manipulálhatatlan, megszólíthatatlan, egyszerűen azt mondja, hogy elege van. Egy olyan ember mondja, akiről korábban azt állították, hogy mit tudom én mondjuk, hogyha a románokat veszek, hogy a pulicka nem robban, vagy hogy a gulyás se robban, ahogy a magyarokra mondják, stb. De igen, egy ponton túl minden robban. És hát ez a darab, ez nekem erről szól, tulajdonképpen arról szól, hogy mégiscsak van remény. Mit gondoltak erről?
Egyetértek vele, ez a 60-as éveknek a nagy fellendülése, amikor azt lehet gondolni, hogy 56 nem volt teljesen hiába való, például. Annak idején Kertész Imrét megrúgták, amikor azt mondta, hogy hát nem csak a német fasizmusról vagy nácizmusról szól a sorstalanság, a Kádár korszakról is. És ebben van benne igazság, egy kis túlzás, de van benne igazság, hogy nagyon sok fajta pofon kell ahhoz, hogy az ember elkezdjen rövid ideig reménykedni. És ez a remény valóban benne van a Tótékban, visszamenőlegesen, hát, amit amúgy is tart, rendkívül tragikus történet, mert a gyerek már rég meg van halva, amikor visszatartja a postás a levelet, és akkor nem tudják, hogy hiába szolgálják ki az őrnagyot. De aztán mégiscsak ugye négybe vágja a margóvágó varatót. Úgyhogy igen, ez optimista kifejlet valóban. Hát szóval optimista világnézet nélkül tragédiát nem lehet írni. Ez meggyőződésem.
Pali, mit gondolsz erről?
Hát Én soha nem tudtam optimistánként nézni ezt vagy olvasni ezt az alig 50 oldalas novellát, de egész egyszerűen elképesztő, hogy körülöttünk élnek a Gyuri atyusok, ugye, a postás, aki tényleg egy postás, egy kis tisztviselő, de bizonyos értelemben élet és halál ura, ezt írja le, hogy visszatartja a táviratot, azért, mert jót akar, és ugyanúgy visszatartja az aranyszekélyű meghívót, amelyben ugye a falu egyetlen úri emberét, a méltóságos professzor urat, ugye a kormányzói pár garden partijára invitálják, mert ezt a gazdag embert a postás nem szereti, és akkor mind a kettőt a vízbe teszi, mert azt gondolja, hogy így valósítható meg a szimetria, ami ugye egyszerre nevetséges, másrészt kifejezi azt a vágyat, hogy az ember rendet szeretne, valami kozmikus igazságot, de az nem megy, és amikor Tóth megkérdezi a mosolygó Gyuri atyustól, hogy minek örült, akkor az azt mondja, ami van, nem jól van, de lesz ez még így sem. Tehát ugye hányszor használjuk ezt a mondatot, ezt az Örkényi mondatot, hogy hát igen, jót akarunk, de tudjuk a szívünk mélyén, hogy nincs, de mégis ellátjuk ezt a szerepet, amely éppként egy sajátos magyar vagy kelet-európai, hát el nem bírom képzelni, hogy svájci posztásnak ez eszébe jusson, hogy így manipuláljon egy magyar posztásról, meg simán ma is, hogy melyen levelek jutnak ide, meg melyen levelek jutnak oda. Ez egy egyetemes munka, de az én számomra tökéletesen reménytelen, nem látom másképp. És aztán ugye, ahogy befejeződik, hogy háromba vágtad Lajosom, nem is tudom, mert ugye...
Édes Lajosom.
És négybe vagy egyenlőbe, már nem is tudom, hogy van a befejezés.
Négybe.
Igen, mert te mindent jól teszel. Tehát, hogy úgy tér vissza a harmónia a házaspár két tagja közül, akit egyfajta ilyen csippolaként ugye megbobonázott a feleséget, meg Ágikát a lány, és megkínoszta ugye a Tótékat, vagy Tótot a tűzoltó parancsnokot. Úgy tér vissza, hogy közben ennek egy rettenetes gyilkosság ára, amelyről tudjuk jól, hogy sajnos a Gyuri fiút nem, vagy Gyulust, a fiút nem fogja visszahozni az életbe. Hát egy gyönyörűen megírt, és hátborzongató, megnéztem újra a Fábri-féle filmet, és szerintem az is önálló jogán megáll, olyan zseniális, tényleg a Sinkovics is nekem jobban tetszik ebben, mint a tizedes a többiek, és a többiekben, ami ugye egy másik ilyen nagy komédiás szerepe, és hát Latinovics elképesztő, de hát ez valami mélységes és alapvető reménytelenség. Tehát, hogyha a Pisti a vérzivatarban ott a halált elsikáljuk, itt akkor tényleg arról az egzisztenciális létbe vagy halálba irányuló létbefetettségről van szó, amit Heidegger is leír, vagy amit Camus a Sisyphos mitoszában, és amelyet azt hiszem egy interjúban Örkény kifejezetten párosított, hogy sok tót van nálunk, mert sokfajta ilyen helyzet van ebben az életben.
Gyuri, itt van egy író, 1912-ben született, 79-ben halt meg, nagyon fiatalan. Itt van egy generáció. Mit gondolsz róla? Erről az egész indulásról, a nyomorúságról, az elköteleződésről, a vakitről, a kilábolásról, és aztán végén, amikor írja a végakaratát, hogy csak egy mondat, a család ne engedje meg, hogy manipulálják az életművemet, és ne hagyják, hogy a nézeteimet hamis értelmezésbe vigyék el. Tehát, hogy nem nagyon sokat hitt, vagy bízott a saját korában, vagy utókorában sem.
Hát nem lett volna nagy író, hogyha bízik. nagyon okos ember volt nyilvánvaló, és rendkívül szellemes ember, de hát ez mind kevés ahhoz, hogy valaki nagy író legyen. Ahhoz hihetetlen, mi kell hozzá, önterápia, vagy hihetetlen tudatos önépítés, hogy ilyen remek műveket írjon valaki. Szóval az magától nem megy. Azért nagyon keményen meg kell. Hát ő is tett rá utalást, hogy nagyon keményen dolgozott saját magán. És ilyen szempontból mindegy, hogy ki honnan indul, természetesen, hogyha ő megkapja azt a megfelelő adagot, amit az ő nemzedéke megkapott, akkor már csak rajta múlt.
Ő kapott egy sorsot is, amivel ugye el kellett, vagy el akart számolni a műveiben.
Hát mindenki kap valami, vagy jól indul, vagy rosszul, de mindegy, úgyis rosszul fog többször is alakulni az élet. Hát ezt nem lehet megúszni. A 20. században Kelet-Európában megúszhatatlan. Csak hogy abból mit hoz létre. És az, hogy ilyen világméretű remek műveket, amelyeknél teljesen mindegy, hogy magyar vagy nem magyar vagy, ami mindenütt érvényes, hát az nagyon-nagyon nagy dolog. Hát legfeljebb kevésbé ismerik, mint Camus, de hát nyugodtan ismerhetnék ugyanúgy.
Köszönöm szépen mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok, Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Színási Sándor műsorát hallották.